Szeretném nektek, talán nem is kell bemutatni, egy fantasztikus szemét, akit ismerünk már, és itt van köztünk, és szolgálni fog felénk Isten igéjével. Fogadjuk őt nagy-nagy-nagy szeretettel és tisztelettel, Péter Fai Jánost. Úgyhogy gyere János, kérlek, és szolgálj felénk.
Szervusztok! Köszönöm ezt a kis bevezetést, de mármint ezt a köszöntést, és egy kicsit zavarba is hoz, úgyhogy most itt pár percig mimakomni fogok, mert minden tisztelet, minden dicsőség az Úr Jézusé. És ezzel most nem akarok ilyen hiperszellemi lenni, hanem tényleg azt gondolom, hogy akik vagyunk, akik vagytok, azt ő neki köszönhetjük. Amit teszünk az Úr nevében, az pedig az ő dicsőségére van. Balázsral beszélgettünk, hogy most a hitről, még pedig a nagy hitről lesz szó, vagy már el is kezdtétek talán a múlt héten, és ez nagyon inspirált engem ez a gondolat, hogy vajon mit jelent ez a nagy hit? És szerintem benneteket is, nem? Hogy hogyan lehetne nagyobb a hitem? Hányan érzitek ezt így, hogy sokszor olyan kicsi a hitem? Jó lenne bele valami többet? Lenne egy bolt, hitbolt, és akkor ott különféle hiteket, meg kicsit, meg nagyot lehetne venni, hogy bemennél, és akkor mondanád az előadónak, persze maszkba, hogy egy kis hitet kérnék szépen, 25 deka hitet, légy szíves, mérjél, már maradhat egy kicsivel több? Persze, maradhat egy kicsivel több. Nekem szükségem van egy kicsivel, nem kicsivel, sokkal több hitre. És ne engedjétek magatokat becsapni azzal, hogy az a hit, amit megéreztek. Mert lehet, hogy sokkal nagyobb a te hited most, mint amennyire érzed, hogy hiszel, vagy amennyi hitet érzel magadban. A hit, ez valami több. És ezen elkezdtem egy kicsit gondolkodni, és aztán Isten adott erről egy pár gondolatot. Igen, kérnék szépen egy kis segítséget, jó? Félek, hogy leesik. De én szívesen beszélek lent is, jó, így is. Szóval Isten elkezdett erről beszélni, tanítani, hogy mit jelent ez a nagyobb hit. Igyekszem átadni majd, hogy egyáltalán mi az a hit, ma erről lesz szó, mi az a hit maga. Aztán mi a kicsi és a nagy hit közötti különbség. Ó, kicsiny hitűek! Ó, neked mekkora nagy hited van, egy picit erről szeretnék beszélni, és aztán utána talán egy picit erről is, hogy hogyan nő a hitünk, hogyan növelheted a hitedet, hogyan tehetsz több hitre, nagyobb hitre szert. Tegnap este egy nagyon, nagyon furcsa élményem volt. Nem is, lehet, hogy nem is tartozik ez ide, de most itt vagyok már hétfő este óta Szegeden, és egy szállodában, és továbbképzésen voltam reggeltől estig, tanultam, vizsgáztam is, és aztán tegnap már a vizsga után volt egy kis időm, elmentem megfürödni a Tiszába, már régen fürödtem, még valamikor a Laposson, de most valami más szerettem volna, és egy kicsit így kikapcsolódni, könyvet olvasni, pihenni, mert hát hallottam én is ezeket a híreket, és most, ha visszamegyek majd Budapestre, akkor hétfőtől óriási nagy roham várható, már ez a rohamot már éreztem ezen a héten is. De estére elmentem még egyet vacsorázni, meg egy kicsit sétálni ott a Tiszaparton, és nagyon más, mint Budapest, nem jó vagy rosszabb, nagyon más, mint a budapesti Tiszapart, majdnem azt mondom, a budapesti Dunapart. Néztem az embereket, sokan együtt, legtöbben ilyen kis csoportokba. Nem nagyon láttam ilyen egyedül lévő embert, aki csak úgy egyedül sétálgatott volna. És én persze tudtam, hogy én nem vagyok egyedül, de mégis rám telepedett ez az érzés, hogy már egy hete itt vagyok, távol a családomtól, persze telefonon tartjuk a kapcsolatot, de azért más. Tessék, meg messengeren persze, azért más, mint amikor ott van, megérinted, tényleg látjuk egymást, nem csak a hitem által látom, vagy képzelem el az Úrnak az arcát, hanem valóságosan, mint ahogy most a ti hitetek, ti arcotokat, és a ti hitetek is látszik egyébként ezen, valahogyan más. És úgy hirtelen ez az érzés, ami még nem emlékszem soha az életemben, hogy ilyen magány. Ez így ilyen megfogalmazódott, hogy hú, de magányos vagyok most. De ez egy érzés volt, mert tudtam, hogy nem vagyok egyedül, de mégis. És aztán utána elkezdtem azokra az emberekre gondolni, akik nap mint nap ezzel élnek. Mert én ma hazamegyek, és találkozok a feleségemmel, meg a 4 gyerekemmel, de van, akinek nincs úgy hová hazamenni, hogy találkozhasson valakivel. És csak így édesanyámra is gondoltam, amíg utána mi kirepültünk, ő teljesen egyedül maradt éveken keresztül, és hogy vajon ő mit élhetett, mit érezhetett. És neki is van hite, dicsőség az Úrnak, ő is újjászületett, és olvassa a Bibliáját, amennyire tudja, imádkozik értünk, tehát nincs úgy egyedül, de mégis hányszor élhette meg ezt este egy lakásban, hogy egyedül van. És olyan emberek, akik valahogy így kikerülnek a társadalomból. És aztán utána meg rátok gondoltam, hogy jövök ma ide, és azt látom, hogy évek óta hűségesen szolgáltok ilyen emberek felé. Akik jönnek hétköznap, csak itt vannak egy percig, vagy fél percig, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy hosszabb ideig, és vajon mit jelenthet nekik ez? Nem feltétlenül az étel, vagy az ételnek az osztása, hanem az, hogy valakire ránézhet, akinek van hite. Úgyhogy ne becsüljétek le azt, hogy mi a ti hitetek. Lehet, hogy nem érzed, hogy ez mekkora nagy dolog, de hogy ez éveken keresztül, lehet, hogy nincs olyan nagy eredménye, hogy most mindenki itt ül ezek közül, az emberek közül, de hogy mit jelent az ő számukra, akár ez a mosoly, vagy az, hogy vagytok, hogy egyáltalán van egy gyülekezet, amelyik törődik azokkal az emberekkel, akik megélik ezt a magányosságot. Tudom, súlyos szavak, de most ünneplünk, mert Jézus Krisztus az, aki kinyitotta ezt a lehetőséget, és ő az, aki munkálkodik bennetek. Jó? És akkor majd most jön az üzenet, de először hadd imádkozzam csak egyet. Mennyei atyánk, te elküldted a fiadat, akit nem értettek meg, akit elutasítottak, bár szeretettel jött, hittel jött, a Szent Szellemmel teljesen jött, és mégis elutasították. Hányszor lehetett ő magányos, hányszor lehetett egyedül, de ez nem törte meg az ő hitét, hanem reményt mutatott nekünk. Mert amikor egyedül vagyunk, amikor magányosnak érezzük magunkat, akkor ott van valaki, aki ezt teljesen megérti, aki ugyanebben a cipőben járt, ugyanebben a testben járt, és most hozzá imádkozunk. Urunk, csak áld meg ezt a közösséget, áld meg ezt a gyülekezetet, és hozz felfrissülést, bátorítást a te igéden keresztül, ennek a közösségnek, Jézus Krisztus nevében. Amen. Szóval, ugye azt mondtam, az első kérdésünk, hogy mi a hit? Mi a hit? Mondtam már azt is, hogy a hit az nem egy érzés, hogy mennyire érzed, hogy hited van. És még egy dolog, nem is akaraterő. Nem egy ilyen spirituális, szellemi akaraterő, amivel meg tudom vudúzni Istent, hogy azt csinálja, amit én szerintem tennie kellene. A hit az nem egy ilyen manipuláló erő, amivel megfoghatom Isten kezét, vagy a saját magamat, akár a saját gondolataimat, érzéseimet, szándékaimat, és a helyes irányba terelhetem ezt. Ez nem csak egy ilyen energia. Van, aki ebbe az irányba megy el, és akkor azt mondja, akkor van nagy hitem, hogyha ezzel az energiával meg tudom mozdítani a hegyet, vagy vízen tudok járni. És hogyha megpróbálom, és nem sikerül, akkor szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy hát nekem akkor kicsi a hitem. És nem tudom, hányan próbálkoztok hegymozdítással, meg vízeljárással, úgy szó szerint. De biztos próbálkozunk ilyenekkel, hogy Uram, gyógyíts meg azt az embert, aki nekem nagyon fontos, vagy adj egy társat, mert éppen olyan egyedül és magányos vagyok, vagy, mit tudom én, adj egy jó munkát. És nincs ezzel semmi baj, hogy kérünk, hiszen az Úr mondta, hogy kérünk, de ez nem a hitünkön múlik. A hit az mindig egy személyes kapcsolat. Az nem egy erő, egy energia, egy belőlem fakadó, vagy bennem raktározódó erő, ami aztán, amikor jön a pillanat, akkor így kitör belőlem, és a hegyek megmozdulnak, hanem a hit az egy kapcsolat. Talán úgy fordíthatnánk magyarul, hogy bizalom. Egy kölcsönös bizalmi kapcsolat. És egy olyan kapcsolat, aminek a másik oldalán Isten van, aki nagyon is álhatatos és szilárd abban a hitében, hogy amit ő tett érted, hogy ő meghalt, megváltott, megbocsátott, megszabadított, felszentelt, mindent azt ő abban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon biztos. A másik oldal az, amelyik néha gyenge pont. Azok mi vagyunk ennek a kapcsolatnak, a másik oldalán pedig mi vagyunk. Isten egy biztos pont. Semmi nem választhat el az ő szerelmétől bennünket, Róma 8.38-ban. És egy bizalom pedig két lábra épül, vagy két szárnyra épül. Ezt a továbbképzésen hallottam, ezt a kis hasonlatot, azt hiszem. Valamelyik professzor hozta be, nem tudom, hogy így van-e, vagy nem. Meg abban sem biztos, vagyok biztos, hogy itt hallottam, de valahol hallottam mostanában, hogy postagalamb. Hallottatok erről a postagalambról? Igen? Mit? Mit hallottatok a postagalambról? Igen. És hogyan lehet egy postagalambot földön tartani, hogy ne repüljön el? Ezt nem hallottátok? Akkor nem itt. Jó. Már nyugszom. Akkor mégis jól emlékszem. Van még egy-két agyam, vagy egy-két agysejtem. Szóval ezt meséltük, hogy egy postagalamb az egy nagyon firnyákos állat. Nem lehet a földön tartani. Benne van a vérébe, hogy neki haza kell mennie. Ő nem azért repül haza, mert azt mondod neki, hogy menjél haza. Hanem ő menni akar. És hogyha nem zárod be egy kalitkába, akkor az elrepül hús, és megy haza. Nem tudod azt mondani neki, hogy most, mit tudom én, most Szegeden van a hazád, most Szegedre menjél. Nem tudod átprogramozni, hogy most Budapestre repüljél. Ott van a hazád. Ő nem érti. Van benne egy olyan belső program, hogy neki mennie kell, és haza kell mennie, és addig szinte csak nem is eszik, alig iszik, amíg haza nem ér. És Hogyan lehet ezt a postagalambot nem, tehát mi nevezzük postagalambnak, tehát nem azért postagalamb, mert a posta fejlesztette ki, hanem kitalálták, hogy ennek az állatnak ilyen az ösztöne. És úgy tudod ott tartani, hogy bezárod egy ketrecbe. Ez az egyik lehetőség. Mi van akkor, hogyan máshogyan lehetne? Hogy ne menjen el, ne repüljen el. Nem úgy. Egy postagalamb, itt a postagalamb, itt sétálgat, éppen nincsen nálad egy kas, amit rádobhatnál, hogy ne menjen el. Nem. Ő nem eszik, nem iszik, amik haza nem ér. Bizony, a szántollát kell leszedni. És nagyon érdekeset tud, ami nekem új volt, hogy ha mind a két szárnyából letépsz ugyanannyit, akkor is elrepül. Ha teljesen letéped, akkor elszalad. Nem tudod itt tartani. Egyféle módon tudod itt tartani, hogyha csak az egyik oldalról veszed le a szárnytollait. Akkor nem tud elrepülni, és nem tud elszaladni. Bizony, mert így billeg. Nem tud. Nincs egyensúlyba. Ha nincsen valami egyensúlyba, a bizalom nincsen egyensúlyba, akkor az nem tud igazán kiteljesedni, nem tud bizalom lenni. Úgyhogy a bizalomnak ilyen két szárnya van, és mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy ez a bizalom ez épüljön, növekedjen, és működhessen egyáltalán. Az egyik, az a bizalom, ami egyébként a parézia görögül szóbeli bizalom, hogy elmerem mondani a másiknak mindent, ami bennem van, amit gondolok, amit érzek. Ez egy bátorság, egy szóbeli, megmondombeli bátorság. Amikor valaki titkolózik, nem meri elmondani, és ennek rengeteg okai lehetnek, fél attól, hogy hogyan reagál a másik, vagy megbántom vele, vagy rám lesz terhelő, és nem kellemes dolgok kiderülhetnek rólam, és nem merem, hogyan, és az ember úgy tipródik, mint az a bizonyos galamb, hogy most akkor elmondjam, nem mondjam. Egy olyan szörnyű titok, ami lehet, hogy bele is hal, hogyha meghallja. De a bizalom az ezen múlik. Ez az egyik szárnya a bizalomnak, hogy elmerem mondani. És mindannyian növekszünk ebben a bátorságban, elmerem mondani Istennek. Vele jó gyakorlatozni. Mert Istennek jó, viszonylag jók a reakciói. Megért, megbocsát. Azt mondja, hogy szeretlek. Azt mondja, hogy tudom, persze. Én nekem nem okozol meglepetést. Én végig tudtam, csak vártam, hogy elmondjad nekem, mert így épül a bizalom felém, te benned, hogy elmered mondani. És ez az egyik szárny, tehát ez a szóbeli, ez a megmondom bátorság. És ez őszintességben nyilvánul meg, és ahogy ezt az őszintességet gyakoroljuk Isten felé, úgy egyre inkább ez az őszintesség megmutatkozik önmagunkkal szemben. Tudjátok, hány ember van, aki becsapja magát? Nem őszinte önmagához, rejtőzködik, bujkál maga elől. Na, ezek az emberek nagyon magányosak. Mert akkor még saját magával se tud beszélni. És aztán ez az őszintesség ugye épül Isten felé, őszintesség épül magunk felé, és az őszintesség épül aztán mások felé is. Nem fordítva. Jó, elmondom mindenkinek, mert valami bajom van. Az nem feltétlenül őszinte, az inkább bolondság. Ha előtte ezt Istennek, meg magamnak nem tudtam elmondani. Aztán, ez volt az egyik szárny, a galamnak a másik szárnya pedig ez a meghallgatás, ez a meghallgatom bizalom, a meghallgatomnak az a megértő, empatikus nyitottság, amikor odafigyelek arra, hogy mit mond a másik, és megpróbálom megérteni őt. És ez a kettő áll szembe egymással, az egyik nagyon őszinte, próbálja a helyes szavakat, a helyes kifejezéseket megtalálni, de néha elhibázza, de én pedig ott vagyok ezzel a bizalommal, és tudom, hogy ő benne jó van, ő benne Isten munkálkodik, ő most a kapcsolatunknak a javulását, épülését akarja, és ezért nyitottan meghallgatom, és próbálom őt megérteni. És ez az a megértő figyelem, ez pedig aztán utána engedelmességben nyilvánul meg. Hogyha például Istenről van szó, Isten iránt való bizalom, hogy odafigyelek Istenre, szándékosan próbálok minél jobban odafigyelni Istenre, megérteni Isten akaratát, és aztán utána ennek engedelmeskedni. És ez a látható rész, mert az összes többi az belül zajlik, az bennünk zajlik. A kifelé a bizalom engedelmességben mutatkozik meg. Amikor egy gyerek megérti, igen apu, értem már, hogy miért mondtad azt, és aztán engedelmeskedik. Vagy egy szolga, egy alkalmazott, amikor elmagyarázzák neki a munkakörét, bocsánat a szolgázásért, de hát gyakorlatilag ez az. Tehát ha a Bibliában szolgát olvasol, nyilván az másik kultúrában, ott rabszolgákra vonatkozott, talán nincs is olyan nagy különbség akkor a két szó között, hogyha a mai világban lévő alkalmazottságot nézzük. Tehát egy alkalmazott, igen, elmagyarázzák neki, mi a dolga, megérti, esetleg visszakérdez, még inkább megérti, és aztán az engedelmességben mutatkozik meg az ő életében. Úgy végzi a dolgát, hogy ezt megértette, és ennek aláveti magát. Most, hogyha visszamegyünk a galambunkhoz, ha az egyik szántól hiányzik ezek közül, akkor nem tud repülni. Ha a hitünk egyik szárnya hiányzik, akkor nem fog repülni a hitünk. Azt érezzük, hogy így körbe-körbe megyünk, mint az a postagalamb. Próbál elmenni, de mivel kibillentették az egyensúlyából, csak így körbe-körbe megy. És egyre frusztráltabb lesz, egyre inkább azt mondja, nálam nem működik a hit. Pedig hidd el, hogy mindenkinél működik. És Isten szelleme mindannyiunknak a segítségére van, hogy az ő hite bennünk, benned, az működhessen. De szükség van a két szárnyra, és szükség van arra, hogy felismerjük, hogy most melyik szárnyon kell egy kicsit állítgatni. 2 Korintus 13.5-ben, itt van ez a két szó egyébként, elnézést, egész héten ilyen idegen szavakat hallgattam, úgyhogy ez megfertőzött, most is fogok mondani idegen szavakat, de próbálom megmagyarázni. Valaki nyilván egyből érti, vagy még jobban is tudja. Nekem sokat jelentenek ezek, amikor így próbálom megérteni Istennek a szavát. Szóval 2 Korintus 13.5-ben próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e, vizsgáljátok meg magatokat. Két szó. Az egyik az a szó, hogy kipróbálni, hogy vajon meg tudom-e tenni. Ez az első, ez a próbáljátok meg magatokat. Próbáljátok ki, hogy a ti hitetek az működik-e. Hogy a ti hitetek az hatással van. A saját életedre, mások életére. Görög szó az a peirázó, ami ezt jelenti, hogy próbáld ki, hogy működik-e a hited. A másik, pedig vizsgáljátok meg, Egyszer szerintem pont a Petrán Danitól hallottam ezt a szót. Dokimádzó. Emlékszel rá? Nagyon-nagyon régen. Ugye Danival mi nagyon sokat, nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és egyszer, na, én nagyon emlékszem erre az arcot, de nem tudom már, hogy volt és mint volt. Úgyhogy Daniról majd a dokimádzó fog eszetekbe jutni. Az valószínűleg ennek köze volt hozzá. De ez a szó meg azt jelenti, hogy egyfajta igazolni, egyfajta bizonyítvány, hogy az a hit, az honnét származik. Miből fakad a te hited? Honnan származik a hited? Mire épül a hited? Ugye az egyik az az, hogy működik-e, és hogyan működik, a másik pedig az az, hogy honnan ered, miből fakad a te hited. Vizsgáljátok meg magatokat, próbáljátok ki. Azt mondja az ige, 139. Zsoltár 23. 24. verse, ezt a próbát, a próbának a felelősségét egy kicsit átadja Istennek. És azt mondja Dávid, ő írta ezt a Zsoltárt, hogy ismerd meg a szívemet. Vizsgáld meg, Uram, a szívemet. Hogy mi van a szívemben, hogy az én hitem, az milyen szívből származik. Egy elégedetlenkedő, pletykáló, sérült, sebzett szívből, aminek semmi nem jó. Ha van kalap rajta, akkor azért, ha nincsen kalap rajta, akkor azért van baja. Vagy pedig a szívem egy tiszta, hálaadó, örömteli szív. Uram, vizsgáld meg, hogy mi az, amiből származik, ahonnan jön az én hitem, az én bizalmam. És csak tényleg a hálaadás az egy óriási nagy kulcs. Egy őszinte szívből való hálaadás az a derűs, örömteli Istennel való életnek a kulcsa. És ez nem egy ördöngösség. Tehát a hála az nem egy érzés. Az én tudom arra felé fordítani a szívemet. És a másik, a 24. versben pedig azt mondja, hogy nézd meg, Uram, hogy nem ártalmas úton járok-e. Nem ártalmas úton járok-e. Működik-e az én hitem? Jó irányba visz-e az én hitem? Próbáljuk ki. Ugyanaz, ami ugye 2 Korintus 13.5-ben. Tehát ez a két szárny, ez egyszerre kell, hogy működjön kiegyensúlyozottságban, és akkor van egy egészséges, szárnyaló hited, amelyik hazavisz. Milyen szép ez a kép. És akkor hazavisz. Nem csak így hazatipegsz, hanem hazarepülsz. Repülsz az Úrhoz, hogy vele legyél, hogy keressük és megtaláljuk őt, mert nincsen annyira messze. Mi így vagyunk egyébként beprogramozva. Mi, ha postagalambok lennénk, akkor mindannyian ugyanabba az otthoni hajlékba készülünk. Egyszerre, és ott mennyi galamb lesz majd. De mind ugyanoda, ugyanafelé tartunk. Lehet, hogy most egy kicsit messzebbről indulunk, lehet, hogy most egy kicsit máshol lakunk, de oda visz bennünket az Úr, ahol aztán vele leszünk és együtt leszünk. De ez volt az első, hogy mi a hit, és mi az igazi hit, mi az igazi bizalom, és ennek a két szárnya. Szóval a következő azt ígértem, hogy beszélünk a kicsiny hitről, meg a nagy hitről. Mennyi ideig szoktátok tartani egyébként az Isten tiszteletben, bocs? Bármeddig. Azért kezdjetek el köhögni, vagy tudom én úgy beszélgetni egymással, mert annyira nem bírjátok, vagy kimentek vécére, értek én a szóból. De legyetek őszinték, jó? Hogy most még van 5 percet, fejezd már be, jó? Kicsiny hit. Oké, Máté 6. Máté 6. 30-ban van ez a szó, hogy ti kicsiny hitűek, ha a mező füvét, amely még amely ma még van, holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten nem sokkal inkább titeket is, ti kicsiny hitűek. Itt van először ez a szó, hogy mi a kicsiny hit. És itt arról szól, egyébként Jézus arról tanít, hogy ne szolgáljatok két úrnak. Nem szolgálhatsz két úrnak. A mammonnak is, és Istennek is. A világi, anyagi dolgoknak, javaknak, bővölködésnek, mondjuk azt áldásnak, és Istennek. És tudom, ez egy veszélyes gondolat, de mégis itt van az írásban, hogy nem ez az anyagi jólét, a siker, az egészség. Ezek lehetnek, ha az első helyre kerülnek az életünkben, akkor ez lehetnek valódi bálványok egy hívő életében is. De ott van Isten, aki ezeket megadhatja, és meg is adja, de Isten akar lenni az első. Azt mondja, hogy nem tehetjük azt meg, hogy kicsit Isten, meg egy kicsit a pénzmammon. Egy kicsit Isten, meg egy kicsit a világi sikerek. Egy kicsit az Isten, meg egy kicsit mondjuk egy jó kapcsolat az, ami kell, és mind a kettő. És ott árulja el magát az ember, amikor bálvánnyá kezd válni ez a másik az életében, hogy ha nincs meg neki, akkor elkezd aggodalmaskodni. Erről leplezi fel, vagy erről ismeri fel az ember, hogyha elkezd aggódni azért, hogy most nincs éppen munkám, vagy nincs éppen sikerem, akkor aggódok. Oké, lehet egy pici aggódás, de ha ez az aggódás a következő pillanatban nem az szüli, hogy jó, akkor megyek Istenhez. Megyek Istenhez. Ő gondoskodik rólam. És ezzel folytatódik ott a Máté 6.33, keressétek először Isten országát, és minden más is megadatik nektek. A más is megadatik. De ehhez kell egy bizalom, hogy az első helyen, és azt kell mondanom, hogy az egyetlen helyen ő van. De ha ott észreveszem a szívemben az aggodalmaskodást, ezek miatt a dolgok miatt, és mondjuk Isten terve miatt már nem aggódok annyira, hogy ő megdicsőüljön, hanem emiatt aggódok, hogy nekem ez meglegyen, akkor egy kicsit messzire kerültél, akkor egy szántól, vagy lehet, hogy kettő is hiányzik erről az oldalról. És erre mondja azt Jézus, hogy kicsiny hitű. Nem azt mondja, hogy nincs hited. Nem azt mondja, hogy elvesztél. Nem azt mondta, hogy nem szeretlek többé. Hanem azt mondja, hogy kicsiny a hited. Te meg azért vagy itt, hogy nagyobb legyen. Akkor gyere, beszéljünk erről. És nem ott kezdődik, hogy ne aggodalmaskodjál, hanem az az első, hogy ne szolgálj két úrnak. Az aggodalmaskodás az csak ennek a jele. Ha aggodalmaskodás van, akkor két uram van. És az egyik urat azt ott kell hagynom. Ezt mondja, ez a parancs. Nem feltétlenül az, hogy ne érezz aggodalmat a jövőd miatt, a gyermekeid miatt, vagy éppen mostanában az elragadtatás miatt. De mehetsz Istenhez. Bizalommal, őszinte bizalommal, és aztán egy nyitottsággal, hogy megértsd, mi az ő akarata, és már visszanőnek azok a szárnyak, azok a bizonyos szárnyak, hogy repülni tudjál. A következő ilyen sztori Máté 8-ban van. Otthon elolvashatjátok, tényleg le van írva az egész, én most csak így utalgatok rá. Nagyon jó ez többször visszaolvasni, nagyon jó, tényleg nagyon jó tanulsága, hogy Jézus így történeteket mesél el, és figyelni, és nyitottan megérteni, hogy mit akar mondani. És az a jó benne, hogy mindig mást. Most itt nekünk a hitről és a bizalomnak a kiegyensúlyozottságáról beszél. Szóval Máté 8-ban, az 5. versben, amikor Jézus Kapernaumba érkezett, akkor oda jött hozzá a százados. És mit mond neki a százados? Ugye beteg a fia, vagy beteg a szolgája. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak szólj, csak parancsolj, mert te akkora úr vagy, hogy neked csak mondanod kell. Én is katona vagyok, és ha én azt mondom ennek a 100 embernek, akik alá vannak rendelve, vagy lehet, hogy a 150 is volt a római seregben, akkor ők oda mennek. Ha azt mondanám, hogy ugorjanak a kútba, akkor ők beleugranak. Annyira fegyelmezettek, annyira elkötelezettek. És érdekes olvasni ezekről az időkről, néha csak regényeket, de néha valódi történeteket, történetírásokat is, hogy hogyan gondolkodtak az emberek. Ez még jóval, még a lovakkor előtt volt, ahol a közös érdek az egészen másképpen értékelték, mint a mi világunkban, ahol mindenki csak magával foglalkozik, vagy többnyire csak magával foglalkoznak az emberek. Szóval azt mondja, hogy Uram, mindig figyeljetek, ha valaki így szólítja meg Jézust. Ő ki volt? Az akkori társadalmi rend szerint. Egy senki. Egy senki. A zsidó vallás szerint volt valaki? Nem. Nem volt pap, nem volt a nagy tanácsnak a tagja, nem volt a farizeusoknak az akkori menő társadalmi elitnek a tagja. Ő egy egyszerű, vidéki fiú volt, aki nagyon bölcseket mondott. És azt mondja neki egy római százados, egy elnyomó római százados, ugye itt vannak a rómaiak, és itt vannak a zsidók. És azt mondja, Uram, itt, tudod, azt mondja, hogy én nem itt látlak téged, hanem valaki, aki fölöttem van. És ez nem csak egy udvarias megszólítás volt. Ez óriási nagy hit. Nem véletlen, hogy ezt mondja erre Jézus, hogy ilyen nagy hitet még Izraelben sem láttam. Az enyém között, akik hallgatnak engem, akiknek beszélek az atyának az akaratáról, akinek megmagyarázom az írást, a csodákat, a prófétákat, még ők se látták meg azt bennem, amit te megláttál, százados, hogy én úr vagyok. És ez titokban van, mert ezt mindenki személyesen mondja meg. Ez nem egy megkoronázási ünnepség, hanem egy személyes megvallás. És ennek a századosnak mi történik? Meggyógyul a szolgája. Meggyógyul. Mennek tovább tanítványokkal hajóra száll Jézus a 24. versbe, és a hajót elborítják a hullámok, akkora vihar van. A tanítványok. És itt már pár hónapja már együtt mennek, együtt vonulnak, Jézus már elhívta őket. Mátét még nem, de pár tanítványt már úgy képezget, tanítgat, és már ismerik. Valamennyire ismerik. Meg hát ott voltak az előbb ennél a történetnél is, hogy a százados szolgája így meggyógyult. És Jézus elaludt a hajó aljába, a vihar pedig nem akart szűnni, és az életüket féltetél, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És Jézus mit válaszol nekik? Mit féltek? Ti kicsiny hitűek. Ez elég koromba dolog azért Jézustól. Úgy értem, egy ember, aki félti az életét, és oda megy hozzá, és tőle kér segítséget, ez egy kicsit olyan mint egy Jézus, ilyen elutasító, vagy ilyen koromba, ilyen lenéző lenne, hogy ti kicsiny hitűek. Pedig nem feltétlenül erről van szó, hanem Jézus minden egyes szavával és minden egyes cselekedetével tanít. Tudjátok, mire tanít? Ott van a következő kérdésben. Arra, hogy kicsoda ő. Nem azt tanítja, hogy mit csináljál, hogy csináld ezt jobban, hogyan akard ezt jobban, hogyan higgyél benne jobban, hanem azt tanítja, hogy kicsoda vagyok én. Ezt mondják a tanítványok. Kicsoda ez, hogy a szél és a tenger is enged neki? Csak erről van szó. A kicsiny hitűség az nem egy ilyen lenéző, elítélő, a versenyből kizáró dolog, hanem azt mondja, hogy megint rossz felé mész, rosszul gondolkodsz. Nem az a lényeg, hogy most hiszel-e, bízol-e abba, hogy megmenekülsz, hanem az, hogy tudod-e, hogy én ki vagyok? És tudod-e, hogy te ki vagy nekem? És hogyha ezt tudod, akkor visszanő a szárnyad. Nem baj az, hogyha kicsiny hitű vagy, nem baj az, hogyha beismered, hogy egy kicsit eltévedtem az irányt, most megint billegek, mennék, de nem sikerül. Jézus azt mondja, hogy ó, te kicsiny hitű, hát mit tanítsak neked? Ezt tanítom. Ki vagyok én? Ismerj meg engem. Visszautalva példabeszédek 9.10-re, a bölcsesség kezdet az Úr félelme, a Szentnek az ismerete ad értelmet. Összehasonlítva csak egy picit ezt a két történetet, a pogány római százados és a tanítványok, az egyiknek mekkora nagy hite van, a másiknak ilyen kicsiny hite van, de mondom, ne essetek a látszatnak a hibájába, hogy Jézus jobban szerette volna, szimpatikusabb lett volna neki a százados, mint az ő tanítványai. Csak a tanítványokat tanítani akarta arra, hogy mi az igazi hit, hogyan nőhet a hitük. És ez úgy, hogy jobban megismertek engem, hogy ki vagyok. Máté 14 és 15-ben van a következő ilyen kettősség, kicsiny hit, nagy hit. Megint a hajó sztori, most egy kicsit más. Tenger közepén vannak, és jön az ellenszél, a tanítványok elindultak egyedül, Jézus kicsit még várakozott, imádkozott egyet az atyához. Talán az fontos még megmondani, hogy miért ilyen történetek vannak, hogy Jézusnak, a zsidónak, a gyűlölt római századossal kellett beszélnie, hogy a hitről tanítson. Aztán a tenger, ahol vihar van, átpróbálnak menni a túlsó partra, meg itt is, hogy átmennek, átkelnek a tengeren, a vihar, a próbákon, hogy átjussanak valahová. A hit az mindig ott növekszik, ahol valamiféle határt átlépsz. A saját határodat, a saját rutinodnak, a saját elképzeléseidnek a határát. Csak a kényelmi zónán belül, ami biztonságot nyújt, az olyan, mint az a postagalamb, akire rátették a kosarat, és nem tud sehová sem menni. Szeretne menni, de tulajdonképpen jó itt neki, kap kaját, meleg van, és nem kell dolgoznia se. A hit az mindig átlép egy határt, vagy egy külső határt. Persze józanul, most én itt nem lázadó reform, vagy ilyen forradalmárokat akarok képezni, hanem egyszerűen az, hogy Isten túlvisz, és főleg ezek ilyen a belső korlátaink, a belső gátjaink. Leginkább azt, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. Annak meg kell változnia. Valójában ez az igazi megtérés, hogy megváltozik az, hogy én hogyan kezdek el gondolkodni Istenről, és a vele való kapcsolatomban önmagamról. Szóval ezért van ilyen sok ilyen tengeres, hajós sztori, meg vihar, hogy itt a tanítványoknak megint át kellett lépnie egy korlátot. Küzdöttek az ellenszéllel. Hányan éltek ellenszélben? Nem próbálsz valami változást, változtatást a munkahelyeden, és csak nem működik. Próbálsz valami változást a 10 éves gyerekednél elérni. Hát ott még nagyobb az ellenszél néha. Úgyhogy itt az ellenszél, és Jézus éjfélkor megjelenik a vízen. arra gondolok, hogy itt talán ezek a főleg ilyen halász emberek nem is az ellenszéllel küzdöttek igazán, hanem amikor jön egy alak valahol ott a tengeren, akkor megrémültek. Máté 14:26-ban. Nem az ellenszéltől és nem a vihartól féltek, ijedtek meg, hanem attól, hogy jön egy alak. Attól, hogy nem ismerték föl, kicsoda Jézus. A félelmünk, az ijegységünk, az sokszor inkább azon múlik, hogy egy helyzetben nem ismerjük fel, hogy ez Istennek a munkája. És ezért bizonytalanodunk el, mert nem ismerjük fel, hogy éppen Isten közeledik hozzánk. Valami rossz dolog történik velünk, és eleve kizárjuk annak a lehetőségét, hogy ez a rossz dolog, ez nem Isten munkája volna-e az életünkben. Nem Isten az, aki most közelít, és próbál bennünket tanítani valami újra, valahová továbbvinni. Hanem azt mondja, hogy megrémültek, talán ez egy kísértet, és a félelmükben még kiáltoztak is. Nem a vihar, nem a próbatétel volt erejükön felüli, az ellenszél, ami folyamatosan nehezítette a munkájukat, hanem az, hogy nem ismerték fel, hogy Jézus közelít. Nem ismerték fel, hogy kicsoda Jézus abban a helyzetben. És amikor közelebb ért, akkor meg hirtelen annyira megbátorodott, hát Péter természetesen a maga kis szangvinikus természetével, Uram! Én is akarok a vízen járni. Ez olyan jó buli. És csak annyit kell, Uram, hogy parancsolj, hogy hozzád mehessek. És Jézus azt mondja, hogy jó, gyere. És elindul Péter, és aztán eszébe jut a vihar. Hát ez őrültség, azt gondolja magában. Én megyek itt a Jézus felé, de hát vihar van, meg a vízen járok. És abban a pillanatban, ahogy volt, biztosan, hogy volt egy szemkontaktus, hogy megyek az Úrhoz, megyek az én Uramhoz, ő azt felismertem a viharban, csak leveszi egy pillanatra a tekintetét, már zuhan is. Nem a hite zuhan, Péter maga. Mert annyi még marad a kis kicsiny hitűségéből, ugye nem szűnik, a hit sosem szűnik meg. Csak néha lemegy itt a fókusz. És azt mondja, Uram, ments meg. Amikor már, mit tudom én, derékig vagy nyakig ért neki a víz. Uram, ments meg. Ott van a hit. De hát dicsőségesebb lett volna, hogyha oda ballag. De nem így vagyunk mi is ezekben a helyzetekben. Jöhet a vihar, jöhet az ellenszél. Uram, itt vagy, kaptam valamit, jó, ígéret, hajrá, elindulok felé, és járok a vizen, vagyok a senki földjén éppen, és hirtelen, húha, ez nem őrültség. Biztos, hogy azt mondta Isten, nem értettem valamit félre, jönnek ezek a kétségeskedő gondolatok. Egy pillanatra csak levesszem a szemkontaktust Jézusról, hogy ő ígérte, ő mondta, ő hívott el, és ő az Úr, erről leveszem a tekintetemet, és megint az ellenszélre kezdek el figyelni, és már is zuhanok. És amikor Jézus ilyenkor azt mondja, hogy te kicsiny hitű, akkor nem azt mondja, na már megint elcseszted. Nagyon. Hanem azt mondja, hogy persze. És kiemel. Csak mondd ki a bűvös szót. Uram, segíts. Nincs hitem, de ennyi van. Uram, segíts. Ennyi mindig van. És ő megteszi. És utána mit mond Péter? Sőt, nem csak ő, hanem az egész, akik a hajóban vannak. Ugye, amikor az előző vihar volt, csak föltették a kérdést, nem lehet, hogy ő lenne a Krisztus? Most meg azt mondják a hajóban lévők, bizony, ő Isten fia. Nem azt mondják, hú, mekkora nagy erőd van. Hú, te tudsz vízen járni is. de franyú vagy, hanem fölismerik benne a Krisztust. És hiszem, hogyha legközelebb majd jön egy sötét alak a tengeren, amikor éppen az Urat hívják segítségül, akkor fel fogják jobban, előbb ismerni. És már nem csak Péter, hanem a többiek is akarnak majd a vízen járni. Mindannyian akarunk a vízen járni, mert felismertük, hogy ő az Istennek a fia. De a kicsiny hitű, az időnként kételkedik, de ne ijedjetek meg ettől a kételkedéstől. Ez benne van, előfordul. Csak tudjátok a varázsszót, Uram, ments meg. Ennyi, és ennyi hitünk mindig marad. Ezzel párhuzamosan Máté 15-ben, amikor Jézus éppen most nem a vízen van, egy másik határátkelőnél, elhagyja a zsidók által kúsernek nyilvánított vidéket, és elmegy a pogányok földjére, Tírus és Szidon vidékére. És onnét oda jön egy kánaáni asszony, aki még északabbról csak jön, akit a zsidók aztán még jobban megvetettek, és ez egy egyedülálló asszony. Minden oka megvan arra, hogy ő a társadalomnak a kivetettje legyen. Legjobb lenne, ha nem is élne ez az asszony. Úgy érezni a magányában, az elveszettségében, és abban, hogy hát mindenki kigúnyolja, mindenki lenézi, mindenki elzárja. Még a tanítványok is próbálják csitítgatni. De az asszony csak mondja, három dolgot mond. Uram, Dávidnak a fia. Emlékeztek, mit mondtam századosnál? Uram. Ez az asszony, ha itt volt a római, itt volt a zsidó, ez még inkább itt volt. Tehát nála jogos az a megszólítás, hogy Uram, így kellett szólítania, ez volt a társadalmi hierarchia. De kiegészíti ezzel Dávidnak a fia. Ezt honnét kéne tudnia egy pogánynak? Egy embernek, aki sose olvassa a Bibliáját. Ez csak a Szent Szellem által lehet. És arról, hogy ha ő a Dávid fia, ő az Isten, ez a két fogalom ez ugyanaz volt abban a korban. Könyörülj rajtam. Könyörülj rajtam. Így Istent senki nem ismeri. Csak a Szent Szellem által. Istenről sok embernek van elképzelése. Ez egy nagy, erős, teremtő öregúr, aki így meglökte a teremtés szekerét, és aztán utána belül a kis karosszékébe kávét vagy teát szürcsölget, és nézi, hogy ezek az emberek hogyan bénáznak. Van, akinek ilyen az Isten. Van, akinek több istene van. Van, akinek olyan istene van, aki meg sem mozdul, semmit meg nem tesz érte, mondjuk a pénz, Isten, megint ez a mammon, és gyűjti, hogy minél nagyobb legyen az ő istene, de amikor igazán bajba kerül, és mondjuk elveszíti ezt a pénzt, akkor ez az Isten az nem fog segíteni neki. Amikor jön egy gazdasági válság, és jön, akkor az a pénz az nem fog megmenteni senkit. De nekünk egy ilyen Istenünk van. Egy ilyen Dávid fia Istenünk van. Aki ráadásul könyörül. Amikor kér segítséget, akkor kap segítséget. Ez nem kérdés. Lehet, hogy nem úgy és akkor, amikor én akarom és szeretnéd, de ad. Dávid fia. Ez a zsidóknál azt jelentette Dávid fia, hogy ő az a megígért próféta és pap és minden, aki Istennek a fia lesz itt a földön. Ez az a zsidóknak tett ígéreteknek a betöltése volt. Egy örökkévaló trón, 2 Sámuel 16-ban. Aztán másodszor azt mondja a nő, ugye Jézus Most ő az ellenszél, saját maga felé. Ő gerjeszti az ellenfelet. Próbálja le, úgy tűnik, mintha próbálná lerázni. De valójában mit csinál? Próbára teszi ennek az asszonynak a hitét. Hogy működik-e a hite, és hogy honnét fakad az ő hite. Miben bízik? Miből bízik ő Istenben? Úgyhogy én csak Izraelhez jöttem, azt mondja Jézus. Ellenszél egy. Asszony válasz kettő. Uram, légy segítségül. Légy segítségül. Ellenszél kettő. Nem jó elvenni a fiak kenyerét. Asszony válasz három. Igazad van, Uram. De azért az evek is esznek. Van egy kis csavar a fejébe, de nem igazából kitartás, álhatatosság. Le akarsz rázni, Jézus? Én nem hagyom magamat. Miért? Azért, mert én pontosan ismerlek téged. Mert én most kereslek, eljöttem messzi vidékről, átlépve minden határt, amit átléphetek, hogy asszony vagyok, hogy egyedülálló vagyok, hogy idegen földön vagyok, hogy kananeus vagyok, mindent, két szóval nem fogsz engem elintézni, mert tudom, hogy ki vagy. Tudom, hogy a végén segíteni fogsz. Na ez az a hit, amire Jézus megint azt mondja, amit a századosnak, nagy a te hited, asszony. És Jézus ezt az ellenszelet, amit őt gerjesztett, nem azért tette, hogy aztán az asszony elkullogjon, mert ő is tudta, hogy mi van benne. De segített ezt előhozni, segített ezt nyilvánvalóvá tenni. Ez a próbatételek utáni pici kis próbatétel csak arra volt jó, hogy mindenkinek, beleértve az asszonyt is, megmutassa, hogy ennek az asszonynak nagy, nagy a hite. Jó, tehát ez, hogy kicsiny hit, meg nagy hit, senki ne essen kétségbe, egyszerűen csak egy visszajelzés, hogy a hited az egyensúlyban van, vagy nincs egyensúlyban, és csak úgy magunk körül forgolódunk. Volna még egy sztori, de ezt most már nem mondom el. Máté 16-ban és 17-ben van. Csak így utalnék rá, hogy megint persze tengeres a sztori. A tanítványoknak az a tanakodó hite. Egymás között tanakodtak, hogy Jézus azt mondta nekünk, hogy ne hozzunk magunkkal kenyeret, de akkor hogyan fogunk mi enni itt ez a sok éhező embernek? Tehát ezek a teológusok. Akik így tudományos, elméleti szinten próbálják Istent értelmezni, és nem egy személyes, bizalmi szinten. És aztán ott van megint Máté 17-ben, 20. versben ez a kicsiny hitűség. Lehet itt házi feladatot adni? Nem házi feladat, tehát ha rájössz, ha van mint gondolkodni, csak azt mondanám, hogy emlékezzel a két szárnyra, hogy egyik szárny ugye az, hogy működik-e a hitem, a másik szárny az pedig az, hogy honnét fakad, miből ered, mire épül az én hitem. És nézzétek meg ezt a történetet, hogy mi hiányzott itt a kicsiny hitűségnél. Jó, azt ígértem még, hogy hogyan növekedhet a hitünk, és ezzel fogjuk majd itt be is fejezni. A Lukács 17-ben, az 5. vers, az apostolok azt mondták, Uram, növeld a mi hitünket. Egész pontosan azt mondták, hogy Uram, adj hozzá a hitünkhöz. Tehát emlékezzetek erre, hogy a hit az nem szűnik meg. Az Istentől kapott hit mindig van egy minimális szintje, mindig van benned egy minimális szintje. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nem elég, de mindjárt ebből a sztoriból látjuk, hogy de pontosan elég. Pontosan elég. Szóval az apostolokban nő ez a vágy, hogy Uram, szeretnék nagyobb hitet. Szeretnénk nagyobb hitet. De olvassuk el, hogy mi van itt előtte. Az előtte való történet tényleg rövid lesz, hogy Jézus arról beszél, hogy lehetetlen, hogy botránkozások ne történjenek. Akár a gyülekezetben, akár a világban. Lehetetlen az. Ha 17.3-a vigyázzatok magatokra. Ha vétkezik a testvére, dorgáld meg, és ha megtér, bocsáss meg neki. Akár 7-szer, 77-szer. Így folytatódik a történet. Mennyire tanítványok ezt hallják, ezt a történetet, és hallják ezeket a figyelmeztetéseket. Ne történjen botránkozás, és hogyha mégis történik, akkor meg kell bocsátanod. De Uram, nekünk ehhez nincs hitünk. De pontosabban azt mondják, nekünk ehhez nincsen elég hitünk. Adj hozzá a hitünkhöz. Adj hozzá a hitünkhöz, hiszen most olyan dolgot kérsz tőlünk, hogy amit nem tudunk betartani. Ez csak hit által lehetséges. Ne csináljunk botránkozást, ne bántsunk meg soha senkit. Ennyire már ismerték magukat. Ennyire ismerjük magunkat, hogy ezt nem tudjuk. Amikor ellenünk hibáznak, akkor mindig szerintem azt is mondhatjuk, de igen, én is hibáztam. De ha mégis valaki hibázik, és nagyon-nagyon nagyot hibázik, akkor pedig hogyan bocsássunk meg? Hát úgy, hogy növeld a mi hitünket. A hit az erre való. És ezért növekszik a hitünk, hogy a kegyelmet és a szentséget, a botránkozás nélküliséget, és ha már botránkoztunk, akkor pedig a kegyelmet, a helyreállást, a megbocsátást képviseljük. Ennek vagyunk a nagykövetei. Ezért van szükségünk nagy hitre. Nem azért, hogy itt menőzzünk, hogy vízzel járunk, meg hegyeket mozdítunk, hanem azért, hogy változzunk, formálódjunk Krisztus képére, és őt leplezzük le, és őt mutassuk meg. Ha azért akarok én nagyobb hitet, hogy aztán bemenjek oda a keresztények közé. Na nézd nekem, mekkora hitem van. Tudom ezt csinálni, meg tudom azt csinálni. Igen, de mi van a másik szárnyaddal? Mert látom, működik a hited, de mi van a másik szárnyaddal? Honnét jön ez a hit? Honnét? Nem azért, mert kicsi büszkeség van, vagy elégedetlenség van. Már látom is a galambot, azt a posta galambot, hogy te egy ilyen csávó vagy, aki önmaga körül forogsz. Forog. És itt van a másik, a történetnek az utó rezgése, ha 17.6-ban, Lukácsban, ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag. A mustármag... Tudom, bemész a boltba, veszel mustárt, nyomokban mustármagot tartalmaz, de az igazi állagát azt nem látod. Az ilyen nagyon picike, és óriásira megnő a növény maga. De ilyen nagyon picike, és Jézus azt mondja, hogy neked nem ekkora nagy akaraterő kell, ami annyira működik, annyira ilyen szellemi akaraterő, hogy lepipál mindenkit a környezetedben, és te leszel a sztár hívő, hanem azt mondja, hogy elég ilyen pici. Csak tudd, hogy honnét. Honnét kaptad. Honnét jön. Mire épül. Tudd, hogy én ki vagyok. Ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, akkor ez is ez történik. És utána miről beszél? Arról beszél, hogy egy szolgáról, aki egész nap dolgozik, kint van a mezőn, égeti a, süti a nap, folyadék hiánya van már, és hazamegy, bekapcsolja a tévét, az úr a csönget, nem érdekel, annyira fáradt vagyok, nem érdekel, most nem megyek oda, majd megoldja. Egyszer az életbe a Jézus úr már csinálja magának vacsorát, én most annyira elfáradtam. Ezen a héten. Nem, azt mondja Jézus. Nem. Azt mondja az Úr a szolgájának, hogy mielőtt letusolnál, leülnél, megennéd a magadnak készített kis szerény eledeledet, először nekem szolgálj. Tudom, hogy egész nap dolgoztál, egész nap elfáradtál, azt is az én parancsomra tetted, de először az a dolgod, az a kötelességed, hogy nekem szolgálj. És hogyha majd elkészítetted az én vacsorámat, akkor majd pihenhetsz, és várhatod, hogy megköszönjem neked, hogy micsoda szívességet, micsoda áldozatot hoztál. Nem. Nem. Azt mondja, hogy 17.9-ben, és akkor hálálkodik annak a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki. Annyit mond a szolga, azzal a megértő odafigyelésével, nyitottságával. Annyit mond ez a szolga, Uram, csak azt tettem, ami a kötelességem volt. Ebbe óriási erő van ebben a történetben, mert arról beszél, hogy kicsoda az Úr. Arról beszél, hogy én kie vagyok az Úrnak, és arról beszél, hogy mi az ő terve én velem. Ez a hitnek, ez a kiegyensúlyozott hitnek, az egész mondani valója ebben a történetben van. Mi nem szívességeket teszünk Istennek, hiszen nélküle nem is élnénk. Nélküle bűnösként, elszakítva magányosan a szeretteinktől, önmagunktól, Istentől élnénk. Ő megmentett bennünket. És még egy sokakat, nagyon-nagyon sokakat meg akar menteni. És aztán az is, hogy ő elmondta azt, hogy kik vagyunk mi. Hogy értékesek és fontosak vagyunk az ő számára. Nem azért, mert az ő akaratát kell nekünk csinálni. Nem azért vagyunk, és addig vagyunk hasznosak, amíg az ő tervében járunk. Hanem azért, mert szeret bennünket. Azért, mert önmagunk miatt, akik vagyunk, ahogy vagyunk, elfogad bennünket, és fontosak vagyunk az ő számára. Számunkra is elsősorban Istennek a jelenléte fontos, és ő neki is csak annyi fontos, hogy mi közel legyünk, és közel érezzük őt magunkhoz. Nem az, hogy mit csinálunk, nem az, hogy hogyan próbálkozunk, de ebben az egységben, hogy ő jelen van, és mi is ott vagyunk az ő közelébe, fog parancsokat osztogatni. Mi pedig tudjuk, mivel tudjuk, hogy ki ő, tudjuk, hogy mi az ő szolgái vagyunk, az Úrnak élünk, ő neki halunk. Ezért megtehetjük azt. A hit az nem valami, amit nekünk kell magunkba fölgerjeszteni, fölpumpálni egy jó koncerttel, egy konferenciával, vagy egy jó beszélgetéssel, hanem a hit az adatik. Az egészből csak annyi a lényeg, hogy tudd, hogy most igen, nagy a hitem, vagy igen, valahol megbillent a hitem. Nem azt jelenti, hogy nincs, nem azt jelenti, hogy kevés, hanem azt jelenti, hogy valahogy megbillent ez az egyensúly. Ezt a kettő dolog kell, hogy tudjuk, hogy is volt, hogy a hitem az működik-e, és az, hogy honnét fakad, honnét származik. Befejezésük két utolsó, csak egy két figyelmeztetés, hogy ez mennyire komoly. Jelenések könyvében, ott vannak ezek a gyülekezetek, a második fejezet első gyülekezete, az Efézus, az az apostoli gyülekezet, és azt mondja Jézus nekik, hogy az előbbi cselekedeteidet cselekedd. És ez a működő hitről van szó megint, hogy működik. Próbáld meg, hogy működik-e még a hited, hogy azt teszed abból az első szeretetből, amiben Isten elhívott bennünket, és megszeretgetett bennünket. És a Jelenések 3-ban pedig a szárdiszi gyülekezet, amelyik, mondhatjuk azt, hogy talán a protestáló egyházaknak a képe, amikor protestánsként rá lehet mutatni a hibákra egy másik ember, vagy egy másik felekezetnek az életében, de itt a tanács az az, hogy emlékezz vissza arra, hogy hogyan kaptad, hogyan hallottad a hitet. És nem arról van szó, hogy a másik az rosszul hisz, vagy rossz tanok vannak benne, vagy rossz gyakorlatok, hanem nekem veled van beszédem. Emlékezz arra, hogy honnan, hogyan hallottad, hogyan kaptad, honnét származik, mire épül a hited. Jó, én most szabadon foglak ereszteni benneteket, jó? Most be voltatok zárva ebbe a terembe, de most fölemeljük ezt a kast, és aztán gyakoroljátok ezt a két szárnyal való repülést. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan rejtély, olyan titok számunkra az igazi hit, az igazi hitnek a rejtélye, és sokat hallunk, sokat tudunk róla, sokszor gyakoroljuk, néha tudatosan, néha pedig úgy is, hogy nem vagyunk tudatában a hitnek, a hitünknek, de Urunk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket. Köszönöm, Uram, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy nem a mérték, nem a kiterjedtség számít, hanem a kiegyensúlyozottság a hitünkben. Adj nekünk, Urunk, ilyen szárnyakat, foltozd be a hiányzó szárnytollakat, szeretnénk repülni. Nem azért, hogy kitűnjünk, hanem azért, mert csak jó szolgák akarunk lenni. A te szolgáid, hálával, örömmel telve, téged dicsérve, téged dicsőítve, Jézus Krisztus. És csak így szeretnénk elérni az embereket itt körülöttünk, ebben a városban, ebben az országban, hogy lássák, milyen az igazi hit. Lássák, milyen, amikor egy hit szárnyal, egy hívő szárnyal, a te erőddel, a te jelenlétedben, Jézus Krisztus. Amen.